Mennyi édesatyánk, azért állunk itt, mert azt gondoljuk, hogy mi az ígéret gyermekei vagyunk. Azért az ígéreté, hogy mi veled élhetjük az életünket, majd egyszer a mennyben is, már itt most a földön is. De nem felejtjük el azt, hogy bűnösök vagyunk. Nem felejtjük el azt, hogy a bűn az tombol a világban körülöttünk és bennünk is. És tombolt az elmúlt héten is. Látjuk a tombolást, amit a földrengés okozott, meg látjuk a tombolást, amit a háború okoz a világban, és látjuk azt, ami a mi szívünkben van, azt mi látjuk leginkább csak. Köszönjük neked, hogy ahogy itt énekeltük több énekben is, te elküldted a fiadat, hogy megváltson bennünket. És köszönjük, hogy ő elvégezte ezt a munkát. És hálásak vagyunk neked azért, hogy emiatt állhatunk most itt biztonsággal a talpunkon, a lábunkon, azzal a biztonsággal, hogy mi az ígéret gyermekei vagyunk. Amen.
Köszönjük, zenészek! Köszönjük, Elvira! Olyan szép volt hallani titeket. Szerintem nekem van a legjobb dolgom, hogy a jobb fülemmel hallom őket, és hallom titeket. Annyira jó volt, mindenki olyan erővel, örömmel dicsértetek az Istent. Annyira jó volt hallani. Maragyan, nagyon jó. Jó látni mindenkit. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Múlt héten kezdtünk egy új sorozatot. Tudjátok, az első Péter levele vesszük, és ugye Péter keresztényeknek írt ezt a levelet, aki éppen nehézségben vannak az életükben. Tehát, de hagyd mondjam először, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak, és ha vannak újak köztük, még nem köszöntünk nekik, de nagyon jó, hogy vannak újak ma reggel velünk. Nem fogunk kérni, hogy álljanak fel, de nagyon, nagyon jó, hogy itt vagytok velünk. Tehát az első Péter levelet veszünk. És ez az átfogó kép az egésznek, hogy a gyerekeket már, a gyerekek hogy vannak? Gyerekek? Nem is látok egy gyereket.
Itt van egy gyerek.
Itt van egy gyerek. Itt van egy. Hát ez gyerekeknek, ez most éppen 12 alóliak, nem. Oké, Lajos, köszi szépen. Köszönjük. És ebben a textusban, amit fogunk itt felolvasni, az 5. versben, Péter azt mondja, hogy egy kissé megszomorodtatok a különféle kísértések között. Tehát megszomorodtak, kicsit elkeseredtek, vannak nehézségek, amivel küzdenek. És a 3. fejezetben Péter azt fogja mondani kicsivel később, hogy akik bántalmaznak titeket, vagy rágalmaznak titeket, vagy esetleg meggyaláznak titeket. Tehát nem tudunk pontosan, mi történik ezek a keresztények, ezek az emberekkel, aki Péter írja a levelet nekik. A pontos leírás nincs, de vannak nehézségek. Nem mondanám, hogy szenvedés van az életünkben, és most gondolok, ami történik Törökországban ezen a héten. Mindannyiunk láttunk ezek a képeket. Nagyon megrázó. Tehát nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled. Néha az ágyban alig tudtam uralkodni az érzelmen. Annyira borzasztó látni ezek a képek. Mi nem olyan szintű nehézség, szenvedésről beszélünk a mai napon, hanem ilyenek, hogy vannak nehézségek, konfliktusok az életünkben, esetleg vannak, akik bántalmaznak minket. És Péter most ezek a versekben nagyon fogja bátorítani őket. És bízunk benne, hogy amit ő leírt 2000 év ezelőtt, ez nekünk is szól, hogy ő minket is fogja bátorítani ezzel a csodálatos levéllel. Nem egy hosszú levél, de nagyon tömör. Egyek szavak nagyon fontos ebben a könyvben. És szeretném bátorítani mindenkit itt a sorozat elején, hogy többször olvasátok el az első Péter levelet a következő hetekben. Készüljetek fel az Isten tisztelet. Készüljetek fel, tudjátok, hogy mik lesznek a következő igeverseket. Erről fogunk menni versről versre. Figyeljük meg ma reggel, hogy Péter hogyan fogja bátorítani őket. Hogy fogja ezt csinálni? Ő nem fog tanácsokat adni nekik, hogy mit lehetne csinálni, vagy hogyan esetleg meg lehetne oldani ezt a problémát. ahogy mi szoktunk gondolkodni. Ugye van egy probléma, azt meg kell oldani. Péter nem ilyen tanácsot ad. Ő nem egy ilyen nem olcsó tanácsokat, hanem ő arra kezd beszélni, hogy hogyan lehetne teljesen másképpen közeledni a mi nehézségünkhez. Hogyan lehetne másképpen viszonyulni hozzá. Erről szól ez a levél. Péter egy igazi lelki gondozó. Pásztori az ő lelküket. Hogyan lehetne másképpen látni, közeledni a mi nehézségünkhez. Tehát ezzel a szemmel olvasunk fel most 1. Péter 3-tól 12, kövessük a textus, amikor Zsuzsi ezt olvasa nekünk, és utána fogunk imádkozni.
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennünk levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
Köszönöm. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy de jelen létedben tudunk lenni most. Összegyűjtettél minket, a de népedet, és köszönjük, hogy megígérted, hogy itt vagy velünk. Nem csak akarsz szólni hozzánk, hanem jelen vagy. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy velünk vagy, és kész vagy megáldani minket. Kész vagy újra szólni hozzánk. És Úr Jézus, de látod a mi életünket, ide jöttünk, megérkeztünk, sokan le vagyunk terhelve, vannak nehézségek az életünkben, és ezeket szeretnék de eléd vinni, és kérni, hogy szólj hozzánk. Add erőt, add vigasztalást. Engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy megértsük, hogy mi a te terved velünk. És Úr Jézus Krisztus, bevalljunk, hogy nekünk nagyon jó életünk van itt Magyarországon. Olyan sok mindennel megáldottál minket, és most gondolunk a törökországi helyzetről. Kérünk, hogy tovább is legyél azokkal, akik ott vannak, szenvednek, vagy elveszítettek szereteiket, vagy ott szenvednek a romokban. Úr Jézus Krisztus, ezt a katasztrófát kérünk, hogy valahogy fordítsd a te dicsőségedre, hogy ezt a nehézséget az emberek lássák és forduljanak hozzád. Kérünk, hogy ott legyél és vigasztald és erősíts meg mindenkit, aki ott szolgál. Töltsd be őket, ez a szent lelked, de hogy azt a munkát tudjanak ott végezni, amit te kérsz tőlük, hogy mentsék életeket. És Úr Jézus, kérünk most is fordíts a te arcodat felénk. Engedj, hogy értsük a te ígéret. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy mindent el tudjam mondani. Semmi többet, semmi kevesebbet. Kérlek, hogy ne engedj, hogy akadály legyek annak, amit te szeretnél mondani nekünk ma reggel. Így légy velünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát ahelyett, hogy Péter tanácsokat mondana, hogy mit csináljunk, ugye, Péter jó messziről kezdi az ő mondani valóját. Péter szeretne, hogy lássák a nagyobb kontextust az ő élethelyzetének. A nagyobb kontextus. Próbálja megmutatni nekik, hogy párhuzamosan fut a mi életünk, és az Istenek a története. Nekünk a mi történetünk, és az Isten történet párhuzamosan fut, de nem mint, hogy ez két különböző sztori vagy történet. Nem, ez egy sztori, ez egy történet. Ugyanakkor történik. Ez egyik egy fizikális valóság, amit mi átélünk nap, mi nap, és van egy másik lelki dimenzió, lelki történet. Sőt, azt akarjuk, hogy megértsük, hogy a mi nehézségünk része az Istennek a történetének. És próbálja segíteni nekünk, hogy tudjunk belehelyezni azt, ami történik velünk, és belehelyezzük az Isten történetében. És ezt adja a kontextust, ugye? Péter hogy csinálja ezt? Péter próbálja arra terelni az ő figyelmüket arra, hogy amit valójában megtörténik velük, a múltban az Isten történetében, és amit fog megtörténni velük a jövőben, az teljes mértékben befolyásolja, ahogyan látják a jelent. A múlt és a jövő azt adja a kontextus, hogy hogyan értelmezünk azt, ami történik velünk a jelenben. Péter olyan lelki szemüveget szeretne adni nekik, ami megváltoztatják, ahogyan látják magukat és az ő helyzetüket. Péter három dolgot fog mondani nekik. Nézzük ezt meg. Az első, a múltban Isten az atyánk újjászült minket. Ez a múltban megtörtént. A másik, Isten az atyánk fenntart nekünk egy csodálatos örökséget a jövőben. Ez a másik dolog, amit fogunk megnézni. És a harmadik, a jelenlegi nehézségekre úgy kellene tekinteni, mint hit próbák. Nézzük meg az elsőt. A múltban Isten az atyánk újjá szült minket. Ezt olvassunk rögtön az első, a harmadik versben. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjá szült minket. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Isten az okozó. Isten az atyák az, aki újjá szült minket. Az előző versben, a múlt héten azt vettünk, arra olvastunk, hogy az Isten kiválasztott minket. Isten kezdeményezi az egészet. És most arra van szó, hogy az Isten az atyánk, aki kiválasztott minket, ő az, aki újjá szült minket. Ő az okozó. Most mit jelent, hogy újjá születtünk? Nikodémus ugye ugyanaz a kérdést feltett Jézus Krisztusnak. Újjá születni azt jelenti, hogy életre keltünk lelkileg. A Biblia úgy beszél rólunk, hogy mielőtt valaki keresztény, a Biblia azt mondja, hogy lelkileg halott. A Biblia nem azt mondja, hogy valaki alszik. Nem vagyunk mi fáradtak, nem süketek vagy vakok. A Biblia azt mondja, hogy halottak vagyunk lelkileg, mielőtt újjászülettünk. Pál így mondja Efézus 2:1-ben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Nem tudom, hogy ismeritek azt a filmet, Isten nem ver Bobbal, de ez a mi családnak a kedvenc filmje. Ez egy, hogy mondják, komédia, vígjáték. De van egy komoly üzenete. És van egy jelenet benne, hogy Bob, nek van egy pszichológus, egy orvos, akihez jár, és éppen az ő házában alszik. És másnap, korán reggel jön a műsorvezető, és fognak az ő házából, a pszichológusok a házából egy élő közvetítést csinálni, És ezt közvetítik az egész világ felé, csinálnak egy interjút vele, és ez a pszichológus szeretne, hogy Bob minél hamarabb tűnjön el az ő házából, és emlékeztek erről a jelenletről. Nagyon vicces, mert az orvos bemegy az ő hálószobába, Bob, kelj föl! Bob, azonnal induljál a házomból, jön nekem műsorvezetők! Bob, kelj el föl! És Bob nem akar fölkelni. És az orvos oda megy, és kezd ráugrani. És csak ugrik rá, de Bob abszolút nem kell föl. És akkor egyszer csak csörög az ébresztő óra. És Bob fölkel. Hát mi ének vagyunk. Hiába mi akarunk, vagy próbálkozunk felébredni lelkileg, ez nem megy. Nem megy. De amikor az Isten azt mondja, itt az idő, felébresztelek, újjá szülek, szültelek, újjá foglak szülni, akkor ez megtörténik, amikor az Isten szól. Tehát újjá születni az olyan, mintha feltámadtunk a lelki halálból. Ez az első feltámadás, a lelki halálból való feltámadás, és kapcsolatba kerülünk Istennel. De Isten az Atya hogyan tud holtokat holtakat életre hívni, ahogy az előbb énekeltünk. Hogy csinálja ezt? Hogy tud életet adni a holtokatnak? Halott emberek hogyan szülhetnek újra? Péter azt mondja a 10-től a 12. versben, hogy az Ószövetség arról szól, vagyis a proféták arról írtak, hogy el fog jönni a Messiás, aki szenvedni fog. De ő feltámad a halottok közül, és aki hisz ő benne a feltámadt Messiásban, az Isten kegyelméből fog üdvözölni. A proféták tudták ezt, hogy nekünk írják ezt az evangéliumot, mielőtt megtörténik. Újra olvasom a 10-től 12-től, kicsit bonyolult, de ez volt a lényege. Ez mind le volt írva előre az Ószövetség, és nekünk volt leírva, hogy ez az evangélium, és aki hisző benne, az üdvözöl. 10-től 12. Ezt az üdvösséget keresték, és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy még vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennünk levő lelke, amikor előre bizonyságot tette Krisztusról váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikor most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Hú. Tehát ez a lényege. Valaki üdvözül, vagy valaki újjászületik, amikor hallja az evangéliumot, és hisz abban, ami nekik hirdetik. Kicsivel később, ebben a fejezetben Péter egyértelműen újra ezt elmondja. 23. vers, nem fogunk ezt vetíteni, csak olvasom. Péter ezt mondja kicsivel később. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Mi újjászületünk az Isten igéje által. És mikor ezt halljuk és elhisszük az evangéliumot, mi így születünk újjá. Péter azt mondja, hogy az Isten igéje az olyan, mint egy mag. Egy mag, ami tartalmazza az életet. És Isten ezt bennünk ülteti. Ezt az igét beülteti a Dávidnak a szívében, és ez a mag kezd növekedni, és ezt adja az életet nekünk. És ez a mag, ez az evangélium, ez maradandó és romolhatatlan. Ez a DNS, amit hozza az életet nekünk. És Péter rögtön kontrasztban teszi velünk, akik mulandóak vagyunk. Ez a köveg, ez a 24. vers. Péter ezt mondja kicsivel később, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirág. Megszárad a fű, és a virága elhúl. Tehát Péter először újra hangsúlyozza, hogy az Isten igéje, az evangélium, ami hirdetik nekik, az örökké való. Az örökké való. 25. versben. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig a beszéd, amelyet hirdették nektek. Tehát az evangélium az az örökké való mag, és ez, amit hirdették nektek. Nem tudom olvasni ezek a verseket annélkül, hogy én visszatekintek a teológiai évekre, amikor Tünni és én jártuk egy gyülekezetben. A lelkész Dr. Wilson Benton minden prédikáció ezek a szavakkal kezdte, hogy megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Most is hallom az ő déli akcentust az angol nyelvben, de minden prédikáció így kezdte. Az Isten igé örökké megmarad. A Biblia azt tanítja, hogy mi újjá születünk, amikor először elhittünk az evangéliumot, ami nekünk hirdetik. Pál így mondja Róma 10-ben. És hogyan hirdessék, ha nem küldetek el? Ami megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A Szentlélek együtt működik az evangélium hirdetésével, és életre kelünk, amikor hallunk az evangéliumot. És ez pontosan, ami történt pünköskor, ugye? Péter kezdte hirdetni, kezdett prédikálni, jött a Szentlélek tűzlánggal, és ezreken megtértek. Ezreken új életre keltek. Tehát a Szent Háromság, Isten három személy együtt működik a mi újjá születésben. Akkor hogy lehet, hogy valaki életre kell a halálból, amikor egyszerűen hallja az Isten igét, ez hogy történhet? Hát emlékeztek, amikor Jézus szólt Lázárnak. Jézus csak egyszerűen mondta, Lázár, kelj föl. És Lázár, aki halott volt, feltámadt a halálból, mert Jézus szólt. Az Istennek a szava hatalma van. Azt olvassuk a teremtés történetében, hogy amikor az Isten szólt, akkor ő létrehozta a világot. Amikor ő egyszerűen szólt, megteremtette a világot, hogy beszélt. Nem úgy mondja az ígér, hogy az Isten kezdett dolgozni, vagy munkálni, és 7 nap alatt befejezte az ő munkáját. Nem, ő szólt. És a Biblia ezt a két dolog összeteszi. Amikor az Isten szól, és amikor az Isten dolgozik. Ez nem két különböző dolog. Amikor az Isten szól, az olyan, mintha ő dolgozik. Ő munkálkodik az ő igén keresztül. Teremti a világot, és újra szül minket. Az Isten a szava azért van hatalma és ereje, mert az Isten igéje az maga Jézus Krisztus. A János levelében ezt olvasunk. A kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt. Ez Jézus Krisztusról szólt. Isten igéje az Jézus Krisztus. Ő az élő ige. És Jézus beköltözik a mi szívünkben a Szentléleken keresztül, és ez az újjászületés. Ez az újjászületés. És én ebben hiszek. Én erre tettem föl az életemet az elmúlt 8 éve. Hiszek abban, hogy amikor kiállok és hirdetem az Istennek az igéjét, valami természet fölötti dolog történik itt. Ez nem, hogy én Fűtő Robi kiállok, és én kezdek beszélni. Biblia bíztat minket, hogy ez Isten igéje, amit szól, és minden kezd megváltozni. Amikor mi a hátsó szobában imádkozunk az Isten tisztelet előtt, erre imádkozunk. Ezért imádkozunk, hogy Uram, szólj a te népedhez, szólj, hogy a te igénynek legyen hatalma, és emberek újjá születnek a mai napon. Az itt is imádkozok, hogy Uram, ne legyek akadály ennek. Hiszem, hogy az Istennek dolga van velünk, ő akar szólni hozzánk. Én tudom ezt tönkre vagy rontani. És kérem, hogy az Isten könyörüljön rajtam, hogy ne legyek akadály ennek. Nagyon komolyan veszem az igéhirdetés. Azért is, az Isten tisztelet után, amikor beszélgettek emberekkel, szoktam kérdezni, na, mit értettél belőle? Mi volt fontos számodra? Mert az, ami fontos nekem, hogy az Isten mit szólt neked? Te hogy dolgoztad fel? Mi az a személyes üzenet, amit az Isten akart adni neked? Erre nagyon vagyok kíváncsi, mert bízok benne, hogy az Isten szól hozzánk. hogyan lehet akadályozni, hogy az Isten munkálkodik? Hát nem minden prédikáció ugye megváltoztatja az életünk, ugye? Sok prédikáció elhangzik, baromi érdekes, izgalmas, de ha nem a Jézus Krisztus és az evangéliumról szól, akkor az nem ad új életet. Jézus és az evangélium az a mag, ami újjá szül minket. Vannak gyülekezetek, ahol nincsenek új életek. Az emberek a padon ülnek, pedig mindent tudnak az Isten törvényéről, a bűnről, és lenne sorolni az elkölcsi életről, de nem értik az evangéliumot. Ez Isten csoda, ha ezt megértjük. Tehát ez volt Péternek az első buzdítás a nehézségekben, hogy visszafelé tekintsünk, amit Isten tett a múltunkban, hogy ő az, aki kiválasztott minket, és ő az, aki újjá szült minket. Mi feltámadtunk a lelki halálból, új szívünk van, és a Péter tereli a figyelmünket, hogy erre figyeljünk. De hogy vagy ezzel? Hogy vagy ezzel? Tudod azt magadról, hogy újjá születtél? Hogy látod magadat ebben? Biztos vagy, hogy új életed van? Ne arra tekints, hogy egyszer mondtam egy imádságot, és behívtam Jézus a szívemben. Nem erről van szó. Az újjászületés az, hogy én tudom most, hogy Jézus Krisztus az én megváltom. Tudom, hogy ő kicsoda. Biztos vagyok benne, hogy Jézus Krisztus mit tett értem, és én ebben hiszek. Erről van szó. Másik pont, a jövőben az Isten fenntart nekünk egy csodálatos örökséget. Kezdem a harmadik verssel újra. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottok közül, való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőttelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számatokra. Tehát hogyan tudhatjuk, hogy biztos jövő örökségünk van? Úgy, hogy Jézus Krisztus, azt mondja Péter, úgy, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mi is ugyanúgy fogunk feltámadni a halálból, úgy, mint ő. És ez lesz a mi második feltámadásunk. Ugye ez egy fizikális feltámadás a halálból. Fizikálisan fogunk új testet kapni. A mennyországban lesz az öröki valóságunk, és ez, ami vár ránk. Péter úgy nevezi ezt a biztos látásunk a jövőre nézve, ami élő reménységünk. És amikor közben éljünk a mindennapi életünket, ugye jönnek a nehézségek, Péter bíztat minket, hogy az egyik szemünk előre tekintsünk, a jövőre nézünk, lássuk a mennyországot, az öröki valóságot, ami vár ránk. Itt vagyok a jelenben, de én mindig tekintek a jövőre. Erről fogunk énekelni az előbb. Az élő reménység lesz a válaszének az Isten tisztelet végén. Igen, akarunk emlékeztetni magunkat, hogy nekünk van egy élő reménységünk. Igazi reménységünk van. Van két kérdés, amit föltettek nekem, mielőtt keresztény lettem. Az első kérdés az volt, hogy Robi, ha te meghalnál most, az Isten tróna elé állsz, és az Isten megkérdezne tőled, miért engednélek be a mennyországba, mit mondanál neki? És emlékszem, hogy ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Másik kérdés, hogy a 10-ből mennyit adnál, hogy mennyire vagy biztos, hogy a mennyországba kerülnél? És emlékszem, hogy mondtam, hogy hát 6, körülbelül 6-7, nem tudom. Tehát én bizonytalanság volt bennem. Most honnan tudhatom én, hogy én a mennyországba kerülök? És milyen alapján dönti ezt el Isten, hogy én a mennyországba kerülök? De Péter így biztat minket, hogy a mi jövünk, ami vár ránk, a mennyország, az örök élet, hogy ez egy biztos dolog a mi életünkben. És amikor a Biblia beszél a reményről, a Biblia mindig úgy beszél a reményről, hogy az öröké valóságra néz. A remény az nem, hogy hát majd jobb lesz, hát majd megoldjuk valahogy. Nem, a remény, az igazi remény, az a mi üdvösség bizonyosságunk, hogy igen, biztos vagyok, hogy a mennyország vár rám. Ez az igazi reményünk. Tehát, miután Péter is segített nekünk hátra nézni, hogy újjászült minket, és előre tekinteni, hogy a mennyország vár ránk, és mit tudtunk most belehelyezni a mi életünket az Isten történetében, hogy ezt adja kontextus, most tereli a figyelmünket, akkor most hogyan tekintsünk a nehézségekre? Hogyan értelmezünk ezeket? Mit kezdjünk a sok nehézséggel? Hogyan kellene viszonyulni hozzánk? És ez a harmadik pontunk, a jelenlegi nehézségekre úgy kellene tekinteni, mint hit próbák. 5. verstől a 7. vers. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amelyen készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsi megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Erről van szó. A mi hitünk, az egy hitpróba, amikor nehézségekben vagyunk. Tehát a nehézségek, amit mi tapasztalunk, nem csupán random, értelmetlen dolgok, amik történnek velünk. Péter azt szeretne, hogy úgy tekint ránk, hogy Istennek célja van ezzel. Isten nagyon jól tudja, amit ő csinál. És ez amit jelent hitpróba. Hogy úgy tekintsük az egészre, hogy Isten terve van vele. Nincsenek véletlenek az életben. Isten uralkodik, és hatalma van, és célja van minden eseménnyel. Ilyen borzasztó földrengéssel is. Ez egy hitpróba, amikor átmenjük nehézségen. Nemrégen voltam egy lelkészi találkozón, és ott ültök az asztal körül. És az egyik lelkész kerekperec kijelentette, hogy Jézus a király, és mivel ő a király, bűn aggódni. És gondoltam, wow, várjál, lassítsunk le itt. Hogy mered azt mondani? Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor könnyen tudunk mi elcsüggedni. A zsoltárok tele vannak ilyen érzelmekkel. Dávid rengeteg nehézségenként keresztül ment, és Dávid nagyon sokszor elcsüggett. Szorongott, félt, aggodott. Ezek nem bűnök, amikor mi elcsüggedünk és szomorúak vagyunk, ahogy Péter is mondta kicsi, megszomorodtatok. Mi emberek vagyunk. Ez egy normális reagálás, amikor nehézségekben vagyunk. De az a kérdés, hogy de mit csinálsz a de félelmeddel? Mit csinálsz a de szorongásoddal? Mit csinálsz, amikor csak tudsz aggódni, mert nehézségben vagy? És Isten, mint egy edző, szeretne, hogy a mi hitünk megerősödjön. Minden megtesz érte, mert annyira értékes számára a mi hitünk. Az apukám szokta mondani, hogy nincs növekedés ellenállás nélkül. És az Isten hozza ezeket az ellenállást az életünkben, és így kezdünk növekedni a mi hitünkben. Akkor mit is jelent erős hit? Tehát hogyan tudhatjunk azt, hogy a mi hitünk átment a próbán, vagy nem buktunk a vizsgán? Mi az, amit Isten szeretne kiégetni belőlünk, hogy a hitünk, ami értékesebb az aranynál, tiszta legyen? Kétféle hitpróba van, ami az Isten megenged az életünkben. Nem tudom, melyik hitpróbában vagy. Éppen, de nézzük ezt meg. Példabeszéd 38, ezt mondja. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak. És nem mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedek, hogy ne lopják és ne gyalázom Isten nevét. Tehát az első hitpróba az, amikor bajban vagyunk, és nehezen most tudok bízni az Istenben. A másik hitpróba az, amikor a dolgok nagyon jól mennek, és kísértve vagyok, hogy kezdek bízni magamban. Hogy én miattam mennek ilyen jó a dolgok, hogy bízok magamban. És ezek két nagy hitpróbák. Amikor nehézségekben vagyok, és nem bízunk az Úrban, amikor minden jó van, és bízok magamban. Isten újra és újra terel mi figyelmünket, hogy Jézusra nézzünk, és lássunk őt, mint a világnak a legnagyobb értéke, a legnagyobb kincs. És amikor a szemünk Jézus Krisztuson marad, mint a legnagyobb kincs a világon, akkor a hitünk nem csak megtart minket, hanem ezzel megmutatjuk a világnak, hogy hiszünk, hogy az Isten jó és szeret minket. Amikor te bajban vagy, és hiszel Krisztusban, az emberek nem értik, nem összeestél, nem teljesen aggódsz, és ki vagy, hanem nem, Krisztus. Lehet, hogy ezek a dolgok nincsenek nekem, de nekem Krisztusom van. Vagy amikor valakinek jó léte van, de a legnagyobb kincse nem az ő autó, vagy az ő kocsi, vagy a háza, hanem Krisztus a legnagyobb kincse. Erről van szó ebben a versben. A hetedik versben, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésékor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Amikor mi bízunk Krisztusban a próbákban, mi így fogunk dicsérni az Istent. Hogy Jézus, igen, ő az. Ő a legnagyobb kincs. Ez a legnagyobb kérdés a Bibliában. Tudunk-e szeretni Isten annélkül, hogy tapasztaljunk az ő áldását? Tudjuk azt mondani, hogy Jézus Krisztus az én legnagyobb kincsem. És amit az Isten adott nekem, mint az ő legnagyobb ajándék, Jézus Krisztus az nagyobb, mint bármi, ami nekem van. A hitünk, mint legnagyobb érték, hogyan maradhat erős? Hogyan tudunk kitartani hit által? Ha annyira fontos a hitünk, akkor mi az, amit az Isten adott nekünk, hogy erős maradjon a mi hitünk? Biblia azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy újjászülettünk az Isten igéjén keresztül, az Isten igéje nem csak újjászül minket, hanem megtart és megerősít minket minden egyes napon. Kolosszai 3:16, Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Az Isten arra vár, hogy mi forgatjuk az ő igét a mi szívünkben, és ez megtart minket, ez erősít minket. Vagy második Timotész, Pál így bíztatta Timotész, hogy kérve kérlek, hirdesd az igét. Mert tudja, hogy az Isten népe csak akkor fogunk megerősödni, amikor az Isten igéje lakozik bennünk. Nekünk erre van szükségünk, hogy nap mint nap halljuk az Isten igéjét. Majd jövő héten fogunk majd erről beszélni többet. És hogyan tudunk, hogy a hitünk átment a próbán és erősödik? Ezzel befejezünk. Pál még egy pár dolgot mond a 8. és a 9. versben. Mik a jelek annak, hogy a mi hitünk, vagyis a bizalmunk Istenben kezd tisztulni? Hogyan tudjunk, hogy erős a mi hitünk? Hogyan tudunk, hogy igazán újjászülettünk, és nem csak egy vallás szokásunk van, vagy gyakoroljunk? Péter hogyan beszél az ő hitükről? Azok a keresztények, akik most nehézségekben vannak. Mi volt jellemző róluk? Péter ezt mondja a 8. és a 9. versben. Őt szeretitek, pedig nem láttatok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Péter azt mondja ezek a keresztényekről, hogy annak ellenére, hogy ők szenvednek, ők szeretik az Úr Jézus Krisztust. És kitörő öröm van az ő lelkükben. Kitörő örömük van. Szeretet és öröm van az ő szívükben, és egy igazi élő remény. Jézus az élő ige. Kérdés ma reggel, hogy ha Péter írna nekünk egy levelet, Sarokkő gyülekezetnek, akkor mit írna rólunk? Hogyan látna a mi hitünk? A mi hitünk átmegy a próbán? Hogy van a te hited ma reggel? Hogy van az én hitem ma reggel? És most A prédikáció végén befejezem egy pár kérdéssel. És ezek a kérdéseket föl lehet tenni kis csoportban, megbeszélni ezt az egészet. De igazán bíztatom mindenkit, hogy ezek a kérdéseket vigyétek személyesen az Úr Jézus Krisztushoz. És kérdezd meg tőle. És kérd meg tőle, hogy Uram, segíts nekem, erősíts meg engem, szóljál. Hogy értsem, hogy milyen állapotban van az én hitem. Most olvasom nektek egy jó pár kérdést, és ezzel befejezünk. És ezzel vihetjük a kis csoportokban. Az első az, hogy hiszel és bízol benne, hogy Isten az Atyád szeretetből, ugye szeretetből kiválasztott téged, és emiatt keresztény lettél, vagy az Isten szeretet miatt Krisztus meghalt érted a kereszten, és ez nem fordítva. De magyarul bízol benne, hogy Isten szeretetből kiválasztott téged, és behelyezett téged Jézus Krisztusban. És nem fordítva történt ez az egész. Hiszel és bízol abban, hogy Isten az Atyád, aki kezdeményezte a kapcsolatot veled, és emiatt újjászült téged a lelki halálból. Ő adott neked egy új szívet és úgy vágyokat. Tudod, hogy Jézus Krisztus a megváltott? Biztos vagy benne, hogy új szíved van? Biztos vagy benne, hogy újjászülettél? A harmadik, hiszel és bízol benne, hogy Isten az Atyád megőriz téged az ő hatalmával, és fenntartja a mennyországot neked. Tudod, hogy az öröki valóság vár rád? Üdvösség bizonyosságod van? Élő reménységed van? Ezek nagyon fontos kérdések. Ezek nem teológia kérdések. Vagy nem csak teológia kérdések. Isten akarja, hogy mi ezt, hogy ezek a miénk legyen. Hogy mi tudjunk ezt. A negyedik, hiszel, hogy minden ígéret Istentől az hitáltal a tiéd. Ahogy az előbb énekeltünk. Ez mind történik hitáltal, kegyelemből. Ötödik kérdés, hiszel, hogy mivel a hited a legfontosabb és a legértékesebb dolog az Istennek, hogy Isten szeretne megerősíteni a hitedet a nehézségeken keresztül. Meg vagy győződve erre? Hogy az Isten így dolgozik az életedben. És a következő kérdés nagyon közel ehhez. Szoktál értelmezni a nehézségeket, ami történik veled, hogy ezek hitpróbák. Bele tudod helyezni a te kis életedet az Istennek a történetében, és látod az egészet, mint egy hitpróba, és tudod, hogy mi a múltad és mi a jövőd. Így szoktál látni a te problémáidat. Ezt adja a kontextus neked. És az utolsó, ma reggel mi van a te szívedben? Péter, mit mondana rólad, ha beszélne veled egy pár órát? Buborékol fel a szívedben szeretett az Úr Jézus Krisztus iránt? Mert a Péter úgy feltételezi, hogy ez a gyülekezet, ezek szeretik az Úr Jézus Krisztus. Csak feltételezi. Ma reggel, hol van a te szíved? És azt tudod mondani magadról, hogy igen, van kitörő öröm bennem. Van kitörő öröm. Tudom, hogy hova megyek, honnan jöttem, és miért vagyok én itt. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg az ő igét. Menj, Atyánk, te látod a mi szívünket, és te látod az érzelmek, amik kavarodnak fel bennünk, és te látod, amikor mi elcsüggedünk, félünk, aggódunk, szorongunk, látod minden, ami kavarodik bennünk. És köszönöm, hogy soha nem fordulsz el tőlünk, hanem újra és újra hűségesen szólsz hozzánk. És kész vagy minden nap minket megerősíteni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te vagy az, aki irányítod a mi életünket. Nagyon jó tudod, hogy milyen nehézségeken menjünk át minden nap, minden héten. És köszönjük, hogy ezek a te kezedből jönnek. És ezek mind hit próbák, és azért adod, mert te szeretnél megerősíteni minket. Köszönjük a szent lelkedet, amit ad hit nekünk. És bevalljunk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád, hogy adjál még hitet, hogy te benned tudjunk megnyugodni. hogy tudjunk azt kifejezni, hogy valójában szeretünk téged, Úr Jézus Krisztus. Te, aki adsz új életet. Te, aki feláldoztad magadat a Golgotai kereszten. Te, aki feltámadtál a halálból. Te, aki most uralkodsz mindenek fölött, és te, aki a történelem végén vissza fogsz jönni értünk. Töltsd be mi szívünket a te szent lelkeddel, hogy tudjunk azt mondani, kifejezni, hogy valójában szeretünk téged. Töltsd be minket igazi, kitörő örömmel, annak ellenére, hogy vannak nehézségek. Kérjünk, add nekünk ebből a természet fölötti örömből, és hogy így tudjunk bizonságot tenni ebben a világban, hogy van remény, van értelme az egésznek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a történelem központi figura, te vagy az igazi hős, és téged akarunk imádni. És ez mind imádkoztunk a te nagy nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.